Dr. Almási Mihály baptista lelkész orvosnak készült. Tanulmányokat folytatott Svájcban és Amerikában. Az Egyházak Világtanácsa főtanácsának tagja, tanszékvezető a Baptista Teológiai Akadémián és gyakorló lelkipásztor. Vele beszélgett Bősze Valéria szerkesztő riporter.
Aranyemberek.
Dr. Almási Mihály hol szerzett lelkészi diplomát, amikor nem is lelkésznek készült, hanem orvosnak?
Lelkészi diplomát több helyen is. Először Budapesten a Baptista Teológiai Szemináriumban, ami akkortán egy főiskolai rangú intézet volt. Aztán néhányan úgy gondoltuk, hogy fontos lenne egymás felekezett lelkészi diplomáját is megszerezni. Így Debrecenben a Református Teológiai Akadémián szereztem a második diplomámat, aztán Svájcban, Amerikában és másott is tanultam még.
Hogyan került ki Svájcba?
Svájcba néhány diák mehetett akkortájt Magyarországról. Hát ehhez némi nyelvismeretre volt szükség, másrészt elég kiemelkedő tanulmányi eredményre. Ezek először ilyen diák tanulmányutak voltak, aztán később kutatóprogramokra, amikor éppen a doktori értekezésemet írtam, akkor tölthettem hosszabb időt Svájcban.
A szülei mit szóltak ahhoz, hogy nem orvos lesz?
Azt hiszem, nagyon örültek, ugyanis az én tervem, hogy orvos leszek, ez egy ilyen kitérő lett volna. Azt hiszem, hogy minden lelkipásztor gyerek eldönti, hogy akármi lesz, csak pap nem. Látszik a család életében az a fajta hiátus, ami a lelkipásztor édesapa részéről mindig nyilvánvaló, többet törődik a gyülekezettel, ha jó pásztor, mint a családjával. Persze hát ezt a gyerekek egy kicsit másként élik meg, másrészt látjuk azokat a gondokat, bajokat, amelyek minden gyülekezetben adódnak. Bennem feszült egyfajta elhívás tudat, tehát hogy valamilyen módon Isten szolgálni kell, és úgy döntöttem magamban, hogy ez az orvosi pálya lesz, mert hogy idealisztikus elképzelések, mondjuk az orvosi rendelőben nem csak vizsgálni lehet az embereket, hanem lelki gondozni is. Csináltam magamnak egy filozófiát ahhoz, hogy megmeneküljek a lelkészi szolgálattól. Jelentkeztem is az orvosi egyetemre, egymás után kétszer Szegedre. Hát akkor egy lelkész gyereket az egyetemre nem szoktak fölvenni. Ezt nagyon kedvesen, világosan adták tudtomra, úgyhogy egyértelmű volt a dolog. Az egyik lelkész barátom gyermeke hasonlóként jelentkezett, és ő akkor éppen a 12. jelentkezésnél tartott. Én úgy döntöttem, hogy ennyit talán nem. Aztán közben jött egy különös evangelizáció, ahol egy holland evangélista a szolgálat fontosságáról beszélt, és ez engem annyira megragadott, hogy eldöntöttem, hogy mégiscsak lelkész leszek.
Nem tudom, hogy ez fontossági sorrendet is tartalmaz-e, hogy a BM kiket akart annak idején beszervezni, de önt nagyon sokszor szerették volna.
Ezt én sem tudom. Az biztos, hogy minden teológián megpróbálkoztak azzal, hogy egy-két diákot beszervezzenek. Én velem fél évig kísérleteztek, és az utolsó ötlete ennek a BM-tisztnek az volt, hogy amikor mondtam, hogy tovább nem fogom vállalni az inkognitót, és nem fog vele többet találkozni, hogy ő Várszegi Asztrikként fog bejelentkezni a telefonon, aki egyébként jó barátom volt, és hát ilyen módon lehetett volna leplezni azt, hogy én nem akárkivel beszélek, hanem most éppen Várszegivel. Ő hozzá följártam a teológiára, zugirodalmat cseréltünk, én protestáns irodalmat vittem neki, ő adta nekem a Mérleget, meg egyéb Bécsben megjelent katolikus folyóiratokat, azóta is kedves jó barátom.
És belenyugodott ebbe a BM-tiszt?
Belenyugodott, soha többet nem kerestek, mielőtt Amerikába mentem volna, megkeresett egy tiszt, akivel beszélgettem egy órát, fölhívta a figyelmemet arra, hogy esetleg kint valamiféle beszervezési kísérletnek leszek az alanya. Mondtam neki, hogy ezt én úgy elég közelről ismerem, tehát nem muszáj kioktatnia.
Sőt, ez önnel idehaza is megtörtént, igen, nem, hogy még kint.
Miután ezt pontosan tudta, ezt nem részleteztem neki.
Vendégkutató volt és dolgozott is az Egyesült Államokban. Hol, mit csinált?
Amerikában a baptisták legpatinásabb teológiai intézete a Louisville-i Teológiai Akadémia. Ez egy öreg intézet, még mindig több mint 10 000 diák jár azért oda, ennél sokkal nagyobbak vannak már manapság. Viszont rendkívüli a könyvtára, a régiségtára, egyiptomi múmiától elkezdve bibliai leleteket tömegével lehet itt találni. És egy 2 szemeszteres kutatói ösztöndíjat nyertem erre a főiskolára, egyetemre, különféle rangú kimenetek vannak itt. Nagyon örültem ennek, mert végül is sikerült betekinteni, azt hiszem úgy lehetne mondani, hogy a baptista teológia fellegvárába, és találkozhattam azokkal a professzorokkal, kedves barátaimmal, akiknek a könyveit ismertem korábban, gyakorta idéztem őket. Ilyen volt például Moody professzor, akit akkor tájt tettek kényszer nyugdíjba, mert hogy a Bibliát fontosabbnak tartotta, mint bizonyos teológiai tételeket vagy hittételeket. Döbbenetes volt.
Nagyon megszaladt a szekér önnel ott Amerikában, mert miközben egy ilyen remek szemináriumon vett részt, könyvkiadással is foglalkozott, saját könyvei jelentek meg, folyóiratot szerkesztett, talán még hívták is, hogy maradjon ott?
Igen, hát igyekeztek rábeszélni komolyan. Először egyébként úgy fogadtak engem ott az emigrációban, hogy no, jött egy újabb kommunista ügynök, aztán néhány előadás után oda jöttek hozzám idős hölgyek könnyező szemmel, és azt mondták, hogy lelkész úr, maradjon itt, kell nekünk valaki, aki vezessen bennünket. Soha nem úgy, mi mentünk Amerikába, soha nem gondoltam, hogy ki maradnánk. Úgy éreztem, hogy a magyar misszió és egyáltalán a magyarságért itthon lehet a legtöbbet tenni. Mindenesetre tényleg így van, hogy nagyon sok mindent sikerült elérni. Körülbelül 1 évig voltunk kint, amikor fölhívtam a kinti főnökömet, aki ennek az egész lelkészcsere programnak a vezetője volt, Haraszti doktort, ő korábban Albert Schweitzer helyére igyekezett, aztán végül nem tudtak megegyezni Albert Schweitzerrel, és elmaradt ez a küldetés. Most fölhívtam és mondtam, hogy mindig volt annyi pénzem most is, hogy elég 2 repülőjegyre, és én most azonnal hazautazom, mert amit én itt csinálok, ez nem misszió, ez minden, de nem misszió. Alapvetően az volt a probléma, hogy ugye miután a világ különféle tájairól verbuválódtak a magyarok, a gyülekezetben is leképeződött ugyanez, és nagyon nehezen viseltem azt, hogy olyan kérdésekről kell egy gyülekezetben tárgyalni, hogy most ülve énekeljünk egy éneket, vagy állva, vagy éppen az asszonyok bekössék a fejüket, vagy ne kössék be a fejüket egy istentiszteleten. Nagyon érdekes volt, hogy Haraszti körülbelül egy 20 percig nem szólalt meg a telefon másik végén, és aztán, amikor megszólalt, azt mondta, hogy igazad van. De hát talán aludjatok rá még egyet. És ez az egy éjszaka azzal tehát, hogy a feleségemmel végigbeszélgettük, hogyha Afrikában lennénk, és mondjuk egy sátorba laknánk, és kígyók mászkálnának kibe, akkor is valahogy meg kellene találnunk azt, hogy mit lehet itt tenni. És akkor gondoltam ki ezt a könyvkiadó vállalkozást, aminek a lényeg az volt, hogy reprint kiadásba hoztunk ki 60-80 éves könyveket, amelyek Magyarországon az emigráció olvasmányainak számítottak, és döbbenetes sikere volt ennek, visszaélték a gyerekkorukat, a fiatalkorukat, ami persze azt is jelentette, hogy hihetetlen nagy példányszámban, a kinti körülményekhez képest nagy példányszámban sikerült ezeket a könyveket kiadni.
Ne hallgassuk el azt sem, hogy saját könyvei is jelentek meg ezek között.
Igen, hát miután volt egy ilyen vállalkozás, nyilván igyekeztem néhány Magyarországon ki nem adható könyvet megjelentetni itt Amerikában.
Idehaza is jelent meg egy könyve, amiben én csak azt furcsálottam, hogy dr. Kocsis Elemér református teológiai professzor ajánlja az olvasóknak.
Kocsis professzor, azt hiszem, hogy a református egyház egyik legkiemelkedőbb tudósa és egyházvezetője, hosszú időn keresztül püspök is volt. Én a teológiai vizsgán keveredtem össze vele először, és jó barátságba kerültünk. Átadtam neki ezt a kéziratot, elolvast, és azt mondta, hogy miért nem adott be doktori értekezésnek. Mondtam, hogy azért, mert én nagyon szeretnék előtte publikálni, nem igazán lelkesedem azokért a doktorokért, akik nem szoktak publikálni, csak mondjuk a disszertációjukat. És megkértem, hogy írjon hozzá előszót. Nagyon meglepett, hogy elvállalta. Akkor a Szabadegyházak tanácsának az elnöke Palotai Sándor volt, akiről köztudat volt, hogy legalábbis a BM-mel nagyon szoros kapcsolatban áll, de egyesek szerint a KGB embere volt. Palotai, amikor mondtam neki fiatal lelkipásztorként, hogy írtam egy könyvet és szeretném kiadni, rám nézett és elég cinikusan mosolygott, hogy tényleg írtál egy könyvet. Igen, írtam egy könyvet. És Kocsis Elemér professzor úr megírná hozzá az előszót. Akkor ugye elkomorodott, és azt mondta, hogy tudod mit, ha Kocsis megírja az előszót, én kiadom a könyvet. Hát ez a könyvkiadás története, ami egyébként a bemerítésről szól, a keresztségnek az ősi változatáról, és Kocsis professzor egy kiváló előszót írt ehhez a könyvhöz.
Még visszaugranék egy picit arra az időszakra, amikor úgy tűnik, hogy Amerikában önöknek nagyon megszaladt. Legalábbis nagyon jól érezték ott magukat, nagyon sokfélét csinálhattak. Azt mondja, hogy hívták is, hogy maradjon kint. Maga mégis úgy döntött, hogy hazajönnek, és Sziget-Szent Miklóson egy szobakonyhás lakásban, nagyon szerény körülmények között, még gyülekezeti terem se volt talán. Ma már egy csodálatos, szép épületük van, de annak idején azért nem mondhatnám azt, hogy nem a nagy szegénységbe jöttek haza.
Tényleg egy nagyon elhanyagolt, kicsi kis templomocska volt, ahol szenes kályhával ment a fűtés, és minden vasárnap füst fogadott bennünket. Eldöntöttem, hogy ha csak egy mód nyílik rá, akkor itt új templomot építünk. Amikor kiutaztam, az egyházügyi hivatal vezetője azt mondta nekem, hogy hát ha hazajön a lelkész úr, akkor erről majd beszélünk. Nos, miután hazajöttem, és fogadott újólag, az első mondatom az volt, hogy hazajöttem. Nem értette, elmagyaráztam. Aztán kiderült, hogy az ígéret az csak ígéret volt, nem igazán támogatta ezt a templomépítési tervet, de végül jó néhány év elég kemény munkájával, még a rendszerváltás előtt sikerült engedélyt kapni ennek a templomnak a megépítésére. Egy ibridias tervező készítette a tényleg kiváló terveket, és nagyon hosszú, nagyon kemény munkával, több mint 8 évig épült ez a templom, elkészült. Az is különös, hogy Jimmy Cartert meghívtam ennek a templomnak a főszentelésére. Mindenki igazából egy kicsit, hát hogy is mondjam, szóval nem tartott normálisnak, mert mi az, hogy egy lelkész meghív egy elnököt. Azonban én úgy gondoltam, hogy vagyunk olyan kapcsolatban Carterrel, hogy esetleg elfogadja a meghívást. Amikor aztán a nagykövetség diplomáciai úton értesített, hogy az elnök úr elfogadta a meghívást, és itt lesz a templom szentelésen, akkor hirtelen a kormánytagok, államelnök és mások is különféle díjakat, diplomákat igyekeztek átadni neki, amit Pezet természetesen elősegítettem, és meg is kapta ezeket a kitüntetéseket Carter elnök.
Hát tudott meglepetéseket szerezni, azt kell mondjam, hiszen a magyar kormánynak 3 ízben nem sikerült a Szent Korona hazahozatalának elintézése. Ön pedig úgy ügyeskedett, hogy 3 nap alatt elintéződött.
Nagyon nagy hiba lenne, hogyha ezt a sikert én magamnak könyvelném el. Most írok egy könyvet, aminek az a címe, hogy Kegyelem minden. És én azt hiszem, hogy ez ugyanebbe a kategóriába tartozik, hogy megfelelő helyen tudjuk azt mondani, tenni, ami éppen előre mozdítja a dolgokat, de alapvetően Isten kegyelme az, hogy ilyen helyzetekbe hoz bennünket. Én 1976-ban kerültem először olyan helyzetbe, hogy a magyar koronáról tudtam beszélni Haraszti Sándorral, akinek az volt a terve, hogy Billy Graham-et próbálja felhasználni a korona hazaadásának az elősegítésére. Billy Graham egy amerikai evangélista, aki a népszerűségi listát Amerikában sok éven keresztül vezette, tehát nem akárkiről van szó, elnököket előzött meg folyamatosan. Truman elnöktől kezdve minden elnöknek jó barátja, rendszeresen fehérházi vendég, fogadásokon, beiktatásokon és a többi. Nos, Billy Graham megértette, hogy Magyarországnak nagyon fontos a Szent Korona, és nagyon fontos a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény. Mind a kettő létkérdés volt. Miután ezt megértette, és azt is világossá tettük előtte, ez már 1977-ben volt, Billy Graham első kelet-európai látogatásán, ahol körülbelül 50 ezer ember gyűlt össze egy meg nem hirdetett evangelizáción, Tahiban, egy baptista ifjúsági táborban. Döbbenetes volt ez is, külön lehetne róla sokat beszélni. Billy Graham Carter elnökkel megbeszélte ezeket a kérdéseket, és Carter arra kérte, hogy Magyarországon tájékozódjék ebben az ügyben. Az tény, hogy miután hazaérkezett és beszéltek erről, Jimmy Carter 3 napon belül írta alá azt a direktívát, ami előkészítve ott volt az asztalán, a korona hazadásával kapcsolatosan, és nem sokkal később Magyarország megkapta a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt, és úgy gondolom, hogy az egyházaknak egy rendkívül fontos feladata lenne, amit azt hiszem elég elhanyagolnak, hogy azokon a területeken, ahol nekik jó kapcsolataik vannak, ez esetben például a magyar baptistáknak az amerikai baptistákkal, hisz Jimmy Carter is baptista volt természetesen, hogy ezeket a kapcsolatokat hasznosítsuk, és ne egyszerűen egyházi célok érdekében, hanem össztársadalmi érdekben.
Az ön karitatív tevékenysége sem elhanyagolható. Milyen munkákat végez?
1990-ben az Amerikából történő hazatérésünk után szembesültünk azzal, hogy Magyarországon rendkívül furcsa helyzet alakult ki az örökbeadás, örökbefogadás vonalán. Saját tapasztalatból is tudtuk, hogy nagyon nehéz a helyzet. Úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy létrehozunk egy alapítványt, amelynek az elsődleges célja az volt, hogy elhagyott, kidobott, halálra szánt kis újszülöttek olyan családokba kerüljenek, ahol nem egyszerűen jó anyagi körülmények között nevelik majd őket, hanem hitben nevelik őket. Az alapítvány meg tudta tenni azt, hogy maga választotta ki az örökbefogadó szülőket. Természetszerűleg a különféle hivatalos vizsgálatokon át kellett nekik esniük, gyámhatósági környezettanulmány, pszichológiai teszt, stb. De azok kerültek ezekre a vizsgálatokra, akiket mi küldtünk. Rendkívül sikeres volt ez a munka. Létrehoztunk egy bébi otthont, ahol anyukával, anyuka nélkül lehettek ezek a picik. Nagyon gyakran, tényleg döbbenetes helyzetekből kerültek hozzánk gyerekek. Például Nyíregyházáról fölhívott valaki a vasútállomásról, és azt mondta, hogy itt vagyok a vasútállomáson, lehet, hogy néhány óra múlva szülök, mit tud segíteni. És azt tudtam, hogy üljön fel a vonatra azonnal, mondja meg, hogy mikor indul, és várni fogjuk. És természetesen vártuk, elhelyeztük a kórházban. Nem oda került az a gyermek, ahova egyébként kerülhetett volna. Nagyon izgalmas, érdekes történetek vannak ezzel kapcsolatosan.
Hadd érdekelne, bocsásson meg, hogy belevágok a szavába, hogy önnek van egy gyereke, meg hány évesek?
Igen, nekünk 2 gyermekünk van, ikrek, egy fiú, egy lány.
Picik, nagyobb?
17 évesek most éppen, és hát ugye 17 éves gyerekekkel adódnak gondok, de nagyon sok örömünk van bennük. Én egy kicsit úgy magamat látom a Csabiban, a feleségem, az Angélában. Azt hiszem, hogy egy családhoz hozzátartozik a gyermek, és hát ha több lenne, akkor a több is hozzátartozhatna.
Önök külföldön is gondját viselik gyerekeknek?
Igen, miután a Napsugár Alapítványnak ez az örökbefogadásra kapcsolatos tevékenysége talán azt kellene mondanom, hogy zátonyra futott. Ugyanis az új jogszabályok értelmében ahhoz, hogy nekünk jogunk legyen kiválasztani az örökbefogadó szülőket, természetesen nekünk kellene gyámhatósági környezettanulmányokat és egyebeket is végezni. Nos, utána számoltam, 14 főállású embert kellene alkalmazni. Ehelyett mi 3 önkéntessel dolgoztunk. Nyilvánvalóan erre nincsen egyetlen alapítványnak sem pénze. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy olyan külföldi, valamilyen tekintetben magyar vonatkozású árvaházak, árva gyerekek, elhagyott gyerekek megsegítésével foglalkozunk, akiknél lehetséges. Ez Kambodzsában van egy árvaház, francia-magyar alapítású, döbbenetes, hogy ma is magyarul lehet ott a szövegeket olvasni még, és ott van 100-nál több rendkívül nehéz helyzetben lévő kisgyerek. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az apróságok ott olyan állapotban vannak, hogy reggelente bizony összeszedik közülük azokat, akik nem élték túl az előző napot. Ezeknek a piciknek a havi élelmezési költsége 3000 forint. Most megszerveztük Magyarországon a Baptista Szeretett Szolgálat közbeiktatásával ezeknek a gyerekeknek a jelképes örökbefogadását. Ez már nem a Napsugár tevékenysége, ez a Baptista Szeretett Szolgálat tevékenysége. Azonban nagyon komolyan részt veszünk ebben, mint ahogy részt veszünk a határon túli magyar gyerekek fölkarolásában. megpróbáljuk megtenni azt, hogyha például valaki nem tud megfelelő orvosi ellátáshoz jutni határon túl, akkor áthozzuk, segítjük.
A szeretetszolgálat még milyen nemzetközi tevékenységet folytat az örökbefogadás a gyerekek gondozásán kívül?
Én az alapítása körül bábáskodtam a szeretetszolgálatnak az elnöke, Szenci Sándor. Tulajdonképpen katasztrófa helyzetekben lép a szeretetszolgálat azonnal. Tehát, ha valahol a világon földrengés van, mondjuk a nagy indiai földrengés, akkor percek alatt ott vannak a baptista szeretetszolgálat emberei, de ugyanez érvényes a háborús ütött a területekre, most legutóbb éppen Irakban. De sorolhatnám, Koszovó természetesen ugyanúgy rajta van a listán, mint Afganisztán. Azért tud egy egyházi alapítású szeretetszolgálat gyorsabban mozogni, mint más szeretetszolgálatok, mert mindenütt a világon ott vannak a baptisták, és ez egy telefonnal elintézhető, hogy valahol a világ másik sarkán, mondjuk Jordániában melyik baptista csoport fogja fogadni a szeretetszolgálat embereit, akik néhány nap múlva esetleg a Magyar Televízió kiküldött munkatársával átjutnak a határon és Bagdadban filmeznek, illetve fölmérik, hogy mit lehetne segíteni. Meg kell, hogy mondjam, hogy a mai napig konkrét segítséget nem sikerült Irakba bejuttatni, ami egy elég szomorú dolog, de egyszerűen senki nem vállal garanciát azokért az emberekért, akiket oda kellene küldenünk, mert hogy a fosztogatás azért mindennapos ma is.
És az önök emberei azok már ott voltak?
Ott voltak, igen. Fölmérték a helyzetet, hogy mit kellene tenni. Megy egy gyűjtés, világviszonylatban gyűjtenek a baptisták erre. Azonban komoly gondot jelent, hogy lehet ezt célba juttatni.
Tanár úr, idehaza mit csinálni?
A Pesti Erzsébeti gyülekezet lelkipásztora vagyok. Ez egy nagyon élénk nagy gyülekezet, és sok munkát ad.
Búcsút mondott Sziget-Szent Miklósnak?
Igen, Sziget-Szent Miklósról talán 4 vagy 5 évvel ezelőtt köszöntem el, amikor megválasztottak a baptista egyház elnökévé. Ez egy olyan időszak volt, hogy a gyülekezeti munka és az elnöki munka azért túl sok volt, és úgy tűnt, hogy a gyülekezeti munkát abba hagyom. Aztán, amikor az új választás alkalmával mást választottak, föl is szabadultam, és így természetesen vállaltam gyülekezetet, éppen a Pest Erzsébetiek hívtak meg. Örülök ennek, mert alapvetően én lelkipásztor vagyok, és annak is örülök, hogy a Teológiai Akadémián a rendszeres teológiai tanszéket vezethetem most már 1981 óta. Írok, tanítok, lelkipásztorkodom, és hát ezen kívül is elég sok mindent teszek még, ami valamilyen módon kapcsolódik az evangelizációhoz, a Krisztus hit megjelenítéséhez, és azt hiszem, hogy ezt mindig úgy kell tenni, hogy ennek valamiféle hasznossága legyen másokra nézve, és nem csak magunkra nézve.
Mit csinál akkor, amikor hazamegy? Hogyan relaxál, hogyan pihen? Mivel szórakozik, mi a hobbija?
Hála Istennek, a feleségem nagyon-nagyon sokat segít nekem, és pontosan tudja, hogy engem mivel jó várni, és percek alatt azért úgy rendbe tud engem tenni. Általában úgy szokott elengedni, és úgy szokott hazavárni, hogy elég gyorsan regenerálódok. Igyekszik nekem ilyen relaxációs programokat kitalálni, ami nem nagyon szokott működni. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez egy típus kérdés. Tehát vannak emberek, akik akkor érzik jól magukat, hogyha dolgoznak, és a végtelenség teszik ezt. Most ha bizonyos helyeken ez nem megy, mert mit tudom én, nem lehet, nem engedik, nem tudják ezt tenni, akkor mindig keresnek olyan munkát, ami éppen végezhető, és ami éppen hasznos.
Akkor ön ezek közé tartozik?
Azt hiszem, igen. Kicsit úgy örököltem, és visszamenőleg ugyanezzel a névvel a nagyapám, a dédapám, a szépapám evangéliumi munkát végzett, és hát olyan Magyarországon úttörő missziómunkásoknak számítottak. Egyikük, másikuk az ősök közül higgadtabb, nyugodtabb természetű volt, mint én. Hát én egy kicsit ilyen izgágább vagyok, és nagyon nem szeretem, hogyha nem tudok dolgozni.
Az Egyházak Világtanácsában is dolgozik. Mit csinál ott?
Az Egyházak Világtanács a főtanácsának tagja vagyok, évente ülésezik ez a főtanács, és természetesen azzal foglalkozik, hogy vajon hogy lehetne az egyházakat megújítani, és miféle karitatív és egyéb a szolgálatot lehetne kitalálni. Most csúnya ez a szó, tudom, hogy kitalálni, mert nyilván mindenki azt mondja, hogy a Szentlélek vezetésével tovább jutni. de nagyon nagy kívánsoknak vannak kitéve manapság az egyházak, és ennek megfelelni egyáltalán nem egyszerű.
Dr. Almási Mihály, baptista lelkész, hogyan látja, hogy az egyház a jövőben hogyan fog változni?
Minden esetre a népegyházi struktúrák úgy tűnik, hogy megmaradnak, de úgy látszik, hogy a népegyházakon belül is kialakulnak azok a kis ekléziolák, tehát belső kis gyülekezetek, munkacsoportok, amelyek szükségszerűen fölvállalják az evangelizációt és a karitatív munkát. Ez a kettő a legfontosabb az egyházak tevékenységében. Úgy gondolom, hogy enélkül alapvetően nem is egyházi tevékenység az, ami zajlik. A kis közösségek bizonyos szempontból előnyben vannak a népegyházakkal szemben, hisz eleve ilyen a struktúrájuk. Volt idő, amikor a történelmi nagyegyházak gondolkodtak azon, hogy le kellene bontani a struktúrát. Most úgy látják, hogy meg kellene próbálni tartalommal megtölteni a régi kereteket. Én a magam részéről, mint egy kisegyház képviselője, nagyon sok sikert kívánok ehhez. És mint egy kisegyház képviselője elmondhatom, hogy nekünk éppen úgy nagyon sokat kell dolgoznunk az egyház megújításán, mert nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy ne a krisztusi normák szerint, hanem a környezetünkből beszüremkedő hatások alapján próbáljunk dolgozni.
Ön, aki az Egyesült Államokban is dolgozott lelkipásztorként, mit hozott magával onnét?
Amikor hazaérkeztünk, nagyon sokan kérdezték tőlünk, hogy milyen Amerika, és én sokat gondolkodtam, hogy mit lehetne válaszolni erre, ami korrekt és igaz is. Aztán kiötöltem, hogy erre a helyes válasz az, hogy Amerika más. Ami az én értelmezésemben azt jelenti, hogy Amerikában a legnegatívabb dolgok a legpozitívabb dolgokkal együtt megtalálhatók. Tehát a borzasztóan leégetett utcák, egyszerűen azért, hogy a biztosítási pénzeket föl lehessen venni, vagy mondjuk az irító a világ legszennyezettebb tava volt akkor tájt, azóta se sokat tettek ez ellen. Másfelől viszont a karitáció, az egyházi munka, és egyáltalán számos területen példa lehet. Most a fő gondunk az, hogy Amerikából és a nyugati világban nagyon sok országban jártam, tehát tényleg elmondhatom, hogy minden honnan először keletre, a kóklerek, az álgyógyítók, a vallásoskodó üzletemberek jönnek át, akik szédítik a szerencsétlen, tulajdonképpen pszichésen nagyon-nagyon rászoruló kelet-európai népességet. Számos olyan embert ismerek, akik először Magyarországon, aztán keletebbre kezdték el a maguk álgyógyító és egyéb tevékenységét folytatni. Nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy ami pozitív, azt próbáljuk adaptálni, nem lehet ezeket a gyakorlatokat átvenni. Ez egy nagyon nagy hiba, ma is Magyarországon dolgozik jó néhány olyan külföldi alapítvány, amelyik úgy képzeli, hogy amerikai vagy egyéb nyugati módszerekkel Magyarországon eredményt lehet elérni. Nem lehet eredményt elérni. A mi népünk, nemzetünk, egyáltalán a magyarság habitusa teljesen más. Meg kell találnunk az embert először, az ember lelkével, csak azok után lehet foglalkozni, hogy barátságba jutottunk vele, hogy kapcsolatunk van, és ehhez magyarokra van szükség, olyan szeméttel szemben, nem akartam ezt a szót mondani, de kénytelen vagyok, ami nyugatról jön, kábítószertől elkezdve ezerféle dologra lehetne itt hivatkozni, maximálisan ellen kellene állnunk, és nyilvánosan ellen kellene állnunk, miközben meg kellene találnunk azokat az értékeket, amelyeket Magyarországon is értéknek tudunk tekinteni, és értékként tudunk hasznosítani a társadalomban.
Ez egy újfajta magatartást igényel a lelkipásztortól is, hiszen ön nem azt mondja, hogy teljesen elfogadónak kell lennie, hanem azt mondja, hogy okosan szemezgetni kell.
Pontosan így van, a Szentírás ezt úgy fogalmazza meg a karizma listában, hogy az egyik legfontosabb karizma, legfontosabb kegyelmi ajándék a szellemek megítélésének ajándéka. Olyan szellemiséggel vagyunk olykor-olykor körülvéve, amivel kapcsolatosan nagyon kemény ellenállásra van szükség. Más esetben pedig alá kell vetnünk magunkat alázatosan Isten lelkének, aki vezet bennünket, és amerre ő vezet, az bizonyára jó. Thank you.
Dr. Almási Mihály baptista lelkésszel Bősze Valéria szerkesztő riporter beszélgetett, a felelős szerkesztő Sumonyi Pap Zoltán.